Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Opera.
Bellini a Kalusz című művének magyarországi bemutatóját tartják november 6-án szerdán este 7-től a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar koncertszerű előadásán felcsendülő ritkaság a kalóz, gazdag dallamvilága és fordulatos cselekményei is feltétlenül megérdemlik a figyelmet. A Belcanto repertoár különleges gyöngyszemének szerepeit nemzetközi szólista gárda alakítja, a karmester Dinny és Dániel. A koncertszerű előadásról Kolonics Klára operaénekes nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Ország bemutató is lesz ez az előadás, így mindenképpen egy kicsit a történet lényegét is foglaljuk össze a beszélgetésünk elejét. Az ön szerepe a Kalózzá lett gróf egykori szerelme, aki ezért is kulcsfontosságú, hiszen pont, hogy az ellenséget válassza itt. Mi a nehézség ennek a karakternek a megformálásában, illetve hogyan áll össze, hol lép képbe?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen Imogene nem a saját jó szántából lesz a grófnak a felesége később, hanem őt erőszakkal feleségé teszik a korszabályainak megfelelően, hiszen az édesapja, akinek a védőszárnyai alatt nevelkedett, meghalt ebben a családi viszályban, tehát ő teljesen kiszolgáltatottan maradt, és teljesen természetesnek tűnt, hogy a földesúr, aki ezt az egész területet birtokolja, ezt a fantasztikusan szép és fiatal hölgyet magáévá teszi hivatalosan is. Ugyanakkor a Erikónak a férjnek nem volt tudomása arról, hogy Imogene szíve már másé, Gualtieroé, a kalóz vezéré, aki kalóz is maradt, és a fiatalkori szerelm után eltűnt különböző csatározások miatt, de amikor bekapcsolódunk a történetben, akkor tulajdonképpen Szicília partjainál Imogene előtt a vett kalózhad tagjai esedeznek befogadásért, bocsánatért, és ő először nem is ismeri fel közöttük a szerelmét, akit ez hatalmas haragra gerjeszt. De viszont az ex-szerelem Gualtiero nem tudja, hogy Imogene férjhez ment, férjhez kényszerítették, és született egy gyermeke, egy kisfia, akit Imogene mindenkinél jobban szeret. És már az első pillanatban kirajzolódik ez a konfliktus, e között a három ember között, tehát Imogene és a két férfi, akiket tulajdonképpen a maga módján ő elfogad, vagy szeret, vagy tisztel, de legjobban is igazán a saját gyermekét szereti, aki számára nincsen jó megoldás, hiszen hogyha elhagyja a férjét, akkor hattyúvá válik a volt szerelem, nem fogja befogadni a kisfiút, viszont hogyha továbbra is a férjével marad, aki számára már a darab folyamán világossá lesz, hogy Imogene szíve nem az övé, soha nem is volt, és soha nem is lehet, Imogene jobban, joggal fél attól, hogy ezt a gyermeken fogja megtorolni a férje. Tehát tulajdonképpen ez egy hármas lélektani dráma, feloldhatatlan konfliktusokkal, hihetetlen déli szicíliai szenvedéllyel, áradó dallamokkal, aminek a végén nincs is olyan megoldás, amit a 21. századi lelkünk szeretne, hanem az a megoldás, hogy a főszereplőnő egyszerűen beleőrül a fájdalmába és kivonul a realitásból.
Jelentős érzelmi viszontagságokat kell megjeleníteni, megénekelni. Ez inkább nehézség, vagy ez pont, hogy egy ilyen jó feladat, ezt könnyebbséget okoz megénekelni, vagy a próbákon ezt hogyan sikerült elsajátítani, hogyan alakult ez a szerep az ön számára?
Hát egy élet énekesnő számára ez egy fantasztikus lehetőség. Általában azok a karakterek, akik nem csak szimplán szeretnek, vagy nem szeretnek, jók vagy rosszak, az nagyon érdekes, hiszen itt tulajdonképpen dilemmázhatunk, hogy Imogene férje egészen Gualtieroé megjelenéséig egy nagyon-nagyon rendes, gondoskodó, odaadó férj. Ő nem tehetett arról, hogy előtte már a főhősnő másba szeretett bele. Tehát itt van egy morális dilemma, hogy az ember azt mondja, hogy hát miért nem ezt szeretett? Hát ez egy rendes ember, mindent megtett érted, gondoskodott rólad, a gyermekedről. Viszont ott van a szív kérdése, aminek az ember nem tud parancsolni, még hogyha az esze szeretne is. És ezeknek a konfliktusoknak, belső drámáknak a megjelenítése az egyik legcsodálatosabb feladat egy énekes részére, hiszen itten a dallam invenció olyan elképesztően széles, tulajdonképpen azt mondanám, hogy a kora slágerszerzője volt Bellini. Minden egyes partitúra oldalon olyan dallamok vagy dallamtöredékek jelennek meg, amiből más zeneszerző egy teljes áriát vagy egy teljes operát írt meg. Tehát fantasztikus feladat, inkább azt mondom, hogy nagyon gyümölcsöző volt a felkészülési időszak is, és nagyon várjuk a többi szereplővel együtt a jövő heti bemutatkozást ebben a fantasztikus operában.
Kinek ajánlana egyébként ezt az operát?
Én minden olyan opera kedvelőnek, aki nyitott arra, hogy olyan dallamokat és történetet hallgasson, ami neki majdnem ismerős, de ugyanakkor egészen új. És nyitott arra, hogy ugye ez a Bellini és ez az opera, ez a Belcanto születésének a pillanata, a szép éneklés. Nagyon híres operák vannak ebből a műfajból, mint egészen a Donizetti Lammermoor-i Luciája, vagy akár a Víg operák, a Szerelmi Bájtal, vagy a Don Pasquale. Érdekes megnézni, hogy honnan indult ez a műfaj, mi az, amikor valaki ezt kitalálta, annak a frissessége elsőprő elementáris volt. Aki nagyon szereti a kórus jeleneteket, annak is ajánlom, mert nagyon nagy kórus tablók vannak, egészen a hasonlít mondjuk egy Nabucco kórus tablójához. A zenekarnak is vannak szimfonikus részei, tehát tulajdonképpen mindenki megtalálja maga számára kedveset, és természetesen a virtuóz éneklésnek, a szerelmeseinek is ugyanúgy ajánlom ezt az estét.
Koncert.
Szólista párok lépnek fel az Anima Muzice november 20-án kezdődő Grandiózó című koncert sorozatában a Budapesti Zeneakadémián. Az első esten Alexandra Trusova zongoraművész és Kirill Trusov hegedűművész lép színpadra, a koncerten Mendelssohn D-moll kettős versenye, Dvorák, Brahms és Balogh Máté művei szólalnak meg. A sorozat második estjén 2025. február 13-án Alekszandr Szitkovecki hegedűművész és Maxim Risanov brácsa művész érkezik a zenekar élére. A Magyarországon élő ukrán-brit brácsa művész és az orosz származású brit hegedűművész először játszik együtt a Zeneakadémia színpadán, Mozart S-dur szimfonia koncertante művében. A műsorban Haydn, Britten és Bartók műveinek új, vonós zenekari átirata is elhangzanak az Anima Muzice előadásában. A sorozat zárásaként 2025. április 12-én Baráti Kristóf és Kelemen Barnabás hegedű művész játékát Arvo Pärt Tabula Rasa című művében, valamint Gustav Holst kettős versenyében követheti a közönség. A szólisták ezúttal karmesterként is színre lépnek, Kodály és Beethoven műveit vezényelve.
Esemény.
Jégpályával nyitja meg kapuit november 15-én a budapesti Karácsonyi Vásár és a Városháza téli élménypark. Az idei szezonban is két helyszínen hangolódhatunk az ünnepekre, a Deák Ferenc téren Karácsonyi Vásári forgatag, míg a Városháza parkban jégfolyosó és jégpálya várnak. November 15-től február 2-ig minden nap a Városháza parkban a Deák tér mellett csúszhatnak kicsik és nagyok egyaránt. A jégfolyosóbbal kibővített jégpálya hétfőtől szerdáig reggel 8-tól este 8 óráig, csütörtöktől vasárnapig pedig egy órával tovább este 9-ig tart nyitva. December 1-én az első adventi vasárnapon közös gyertyagyújtással készülnek a szervezők, december 6-án délután a gyerekekhez ellátogat a Mikulás, akivel a legkisebbek fotózkodhatnak is. Mind a Deák Ferenc téri Karácsonyi Vásárban, mind a Városháza Parkban olyan szezonális finomságok várják a látogatókat, mint a kürtős kalács, a forralt bor, de kapható lesz minden más is. A Baptista Szeretett Szolgálat cipős doboz akciója idén is kitelepül a Városháza Parkba november 15-e és december 18-a között.
Zene.
Megjelent az Omega életművét átívelő újrakiadás sorozat következő lemeze, a Trance and Dance. A legendás zenekar eredetileg 1995-ben kiadott 14. stúdióalbuma most dupla vinilen, CD-n és a digitális felületeken egyaránt elérhető. Az újra maszterelt Trance and Dance 4 bónusz dallal kiegészülve, 3 szám alternatív változatával, és a Miss World kislemez angol verziójával jelent meg a Ground Records gondozásában.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Ahol könnyű szerelembe esni. Romantikus helyszínek, romantikus történetekkel. A rózsakő legendája. A sokak által ismert rózsakő, mely Badacsony közelében Kisfaludi Sándor egykori présházától nem messze található, nevét Szegedi Rózáról kapta, aki állítólag gyakran időzött itt Kisfaludival, elbűvölve a táj szépségétől. Feltételezhetően innen ered a kőhöz fűződő legenda is, amely szerint, ha egy pár kezüket egymásaiba fonva leülnek a kőre, háttal a tónak, biztosíthatják, hogy a szerelmük még abban az évben beteljesedjen, és soha ne válasszák el őket egymástól. A tokai bor és a tündérek. Egy legenda szerint Tokaj vidékét valaha tündérek népesítették be, boldogan élve a mesebeli tájon, ám a helyi tűzhányó nyugtalanságot hozott közéjük. Egy napon egy játékos tündérszerelmes párt tragédia ért. A fiú, ahogyan vidáman kergetőzött párjával, belezuhant a kráterbe és vesztét lelte. Szerelme, a tündérlány, a hegy oldalába kuporodva, könnyekkel síratta szerelmét. Ezek a könnyek áztatták a földet, és azóta a tokai szőlő édes ízét hordozza magában a bor. Szerelmet hozó Szent László forrás. A Tihanyi félsziget legendás forrása a helyiek szerint Szent Lászlóhoz kötődik, melyet a monda szerint ő maga fedezett fel. Víze különleges erővel bír, fogyasztása házasságot hoz az arra vágyóknak. A történet szerint, aki a forrás vizéből iszik és elmondja a kívánságát, az valóra válik. Ahogy bebarangoljuk ezeket a romantikus helyszíneket, bepillantást nyerhetünk azokba a legendákba, melyek évezredek óta berengik a környéket. Érdemes lehet kalandozni egyet és felfedezni a helyszíneket, hogy egy kis romantikát csempészünk a mindennapokba, vagy épp elzarándokolni, hogy az igazi szerelem varázslatos segítséggel ránk találhasson. Ne feledjük, a legendák varázsa körülvesz minket.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.